Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid. A labdarúgó világbajnokságról beszélgetünk a következő nagyjából 50 percben Dénes Ferenc sportközgazdásszal és Dénes Tamás futballszakíróval, futballtörténésszel, az Inforádió főmunkatársával. Szerusztok, köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Örömmel jöttem én is, köszöntök mindenkit.
Előbb-utóbb úgy is meg kell kérdezni, tegyük az elejére, ki nyeri ezt a VB-t? Dénes Ferenc.
Anglia.
Dénes Tamás?
Egy tippjátékban Argentinát mondtam, és azóta egyre több olyan elemzést olvasok, hogy a BBC szakírói például a franciákat látták kiugróan a legesélyesebbnek, ugye más elemzés szerint a spanyolok a favoritok. Hogyha próbálok valami racionalitást keresni a tippelésben, általában nem lehet, akkor eljutok odáig, hogy ha nézzük a korábban Amerikában és Európában rendezett világbajnokságokat, akkor nagyon-nagyon ritka volt az, hogy Amerikában európai csapat tudjon nyerni. Összesen egyszer fordult ilyen, amikor a németek nyertek Brazíliában, illetőleg ugye 58-ban nyert a brazil válogatott Svédországban. Tehát ilyen szempontból azt mondhatnánk talán első lépésként, hogy azért a dél-amerikai vagy amerikai válogatottaknak nagyobb az esélye. Csak innen kell tovább gondolni a kérdést, hogy nem globalizálódott-e annyira a világfutball, hogy ez elveszik. A másik dolog, hogy azon nagyon sokat gondolkoztam az elmúlt időszakban, hogy azok az extra körülmények, amik lehetnek a világbajnokságon, azok adott esetben egy nagyon szoros mérkőzést mennyiben befolyásolhatnak. Emlékeztek arra, hogy a tavalyi klubvilágbajnokságon például volt olyan Chelsea mérkőzés, ami talán több mint egy órán, lehet, hogy két órán keresztül is szünetelt. Hát azt szakmailag nem lehet úgy kezelni, hogy volt, játszottunk egy első félidőt, és utána rögtön kimegyünk negyed óra, most játszunk a másodikat. És egy világbajnokságon, mindannyian tudjuk a futballtörténelemből, minden világbajnok válogatottnak vannak olyan meccsei, vagy legalább egy biztosan, amelyik billeg. Lehet így is, lehet úgy is. Szóval szerintem ezért nagyon nehéz a tippelés.
A sportgazdasági szempontok Anglia mellett állnak, Dénes Ferenc, vagy pedig más szempontok alapján mondtad?
Alapvetően a szurkoló szólalt meg belőlem, mert ha ugye nyilvánvalóan a magyaroknak szurkolunk, csak a magyarok momentán nincsenek ott a világbajnokságon, 40 éve momentán van. De egyébként pedig, ha már a Tamás felsorolta az esélyeseket, azért Angliát is ide is szokták sorolni. Egy remek generációjuk van, azért ez a generáció a fiatalkorúban is a top, a saját korosztályos versenyrendszerében top helyen volt, nyertek sok mindent. Meg hát úgy vagyunk vele, mint a vicc mondja, a doktoros vicc, ugye, hogy ne izguljon a kedves páciens, mert 30-szor csináljuk ezt a műtétet, egyszer csak sikerülni fog.
Ugye az angol válogatott idegen földön még soha nem tudott döntőt sem játszani. Ez, ami mondjuk az angol csapat ellen szól, a játékerő, a kereterőssége az feltétlenül mellette. Azt nem tudjuk, hogy Tuchel egy ilyen éles helyzetben, tehát egy tornán hogyan meccsel, mert az nem derült még ki. Az angolok voltak már külföldi vagy idegen szövetségi kapitány a nagy tornán, ilyen-olyan tapasztalatokat szerezhettek belőle. De az, hogy mondjuk az angol válogatott benne van abban, szerintem mondjuk 6-7-8 válogatottban, amelyiknek a győzelme esetén azért a világ nem kiáltana szenzációt, vagy nem kiáltana bomba meglepetést, az egészen biztos. És nem szóval arról, hogy szerintem Harry Kane a világ egyik legjobb formában lévő játékosa.
Beszélünk Harry Kane-ről is, ugye most már egy kicsit előre szaladtunk, de azért nem feledkezhetünk meg az elmúlt klubszezonról sem. Szerintetek mekkora hatása lesz az ott történteknek? Azért nem ugyanakkora volt a terhelés. Természetesen ugye egy 48 csapatos világbajnokságon vannak olyan játékosok, akik nagyon keveset játszottak, akár kevés, igazán színvonalas mérkőzésen is, míg aki például a Premier League-ben lejátszott 32-35, akár 37-38 mérkőzést, annak a lábában egészen más terhelés van, és akkor még a Bajnokok Ligájáról és egyéb sorozatokról nem is beszéltünk.
Én ebben egyértelműen hiszem azt, hogy itt az orvostudomány, egyáltalán a felkészítés, a sporttudomány azon a szinten van, hogy ezt kezelni tudja. És az extrém körülményeket is kezelni tudja.
Biztos ez nem lehetnek emiatt azért különbségek, hogy valaki kevesebbet játszott, vagy jobban alkalmazkodik a klímához?
Semmi sem biztos. Valószínűségek vannak. Én ezt eléggé hiszek abban, hogy ott tart most már a világ. Tehát egyénre szabott felkészülések vannak, tehát patika mérlegen mérik ki a vizet, meg minden mást, amit a vízbe feloldanak. Megnéztem, engem is elkapott a hangulat, megnéztem a szovjet-magyart 40 évvel ezelőtt, ami szintén extrém körülmények között volt. Azt láttam, hogy a magyarok kevésbé tudnak futni, a szovjetek meg, mint a rakéta futnak. Tehát már a szovjetek is tudták ezelőtt 40 évvel, hogy lehet 40 fokba is futni. Szerintem meg azóta mindenki tudja. Az biztos, vagy azt nagyon-nagyon valószínűsítem, mert mindig ez történik, hogy mindenki optimalizálni fogja az erőforrásait. Tehát nem, az elődöntőben lehet 7 gólt rúgni, azt hiszem ott rúgtak annyit a németek, de egyébként pedig 2-0-án leállsz, és szépen adogatsz, akár a zöldfoki szigetek ellen is.
Azt, amit Feri mond a erőforrások optimalizálásáról, azt én úgy is tudom fordítani, hogy soha még nem volt ilyen hosszú a torna. Tehát nem feltétlenül a csoport szakad, a csoportba tovább kell jutni. Az, hogy te milyen játékkal jutsz tovább a csoportból, az teljesen mindegy. Nem akarom Ferit bántani, hogy az angol válogatott mondjuk a legutóbbi évben a csoportban milyen teljesítményt nyújtott.
Jaj.
Mert én már elfelejtettem.
Én is.
De a lényeg az, hogy azért itt közel 40 napon keresztül kellene csúcsformában lenni, és ez nem biztos, hogy könnyű feladat. Amit kérdeztél, annak nyilván még a régi időkre visszamenve is van racionalitása. Szerintem az egyik legjobb példa, vagy az én egyik kedvenc példám, inkább így mondom, a 88-as Európa bajnokságban, amit mi már azért viszonylag értő fejjel néztünk meg. Ugye Marco van Basten volt annak az Európa bajnokságnak az egyik csúcsjátéka, csodálatos gólt lőtt a szovjet válogatottnak, és Van Basten előtte alig játszott tavasszal a Milánban. Ugye, mert sérült volt, nem volt kifacsarva, pedig hát az akkori terhelés nehezen vethető össze a mostanra, és akkor még nem megyek vagy csak röviden megyek egy másik példába, Paolo Rossinak a 82-es példája, aki gyakorlatilag az eltiltásából a világbajnokságra tért vissza.
Rúgott mester hármast a braziloknak.
Sportközgazdaságilag ki lehet a nyertese ennek a mostani világbajnokságnak?
Az már megvan. Az a FIFA. Tehát a bomba üzlet. Amit csinált a FIFA, az bomba üzlet.
A 48 csapat, az amerikai helyszín, ugye elsősorban amerikai, Észak-Amerika, Kanada, és még ugye Közép-Amerika, Mexikó bizonyos helyszíneivel, vagy másokból?
Nem, Amerika miatt. Szerintem zseniális húzás volt odavinni a VB-t. Erre Trump rá is csavarodott. Ügyesen játszottak ezen a húron is a FIFA nagymesterei a hiúságára építve, de elképesztő pénzsöpörbe a FIFA, és teszem hozzá az egész világ. Tehát ez egy, a becslések szerint ez egy 80 milliárd dolláros üzlet a gazdasági hatásait tekintve, amiben mi is bőven benne vagyunk, hiszen mi is fogunk meccset nézni, chipset venni, egy rozébort venni hozzá, tehát olyan addicionális költések lesznek, csak egy ilyen hülyeségek, ilyen hülye nyelven beszéljek, ami beleszámítódik ebbe. Ebből a FIFA leveszi a maga részét, és elsősorban a kiskereskedelem is leveszi a maga részét, a szállásipart, a turizmusipart, tehát csomóan gazdagodni fognak belőle, de mondom, tehát a legnagyobb üzletet a FIFA csinálta. Nem csak rövid távú pénzügyekben, hanem hosszú távú stratégiailag, és ha arra kanyarodik a beszélgetés, szívesen elmondom az erről való teóriámat, mert szerintem ebben is zseniálisat húzott a FIFA.
Mondd el most.
Tehát mi történik? Azt történik, hogy a világ legnépszerűbb sportága bemegy a sportüzlet első számú hazájába. És ott akar erősíteni. És ennek az alapja szerintem az, hogy azt mondják az ehhez értő emberek, hogy hamarosan a hispán népesség lesz a legerősebb, vagy a legnagyobb népesség Amerikában. A hispánoknak pedig az alapsportja mégiscsak ez a labdarúgás, és akkor nem merem kimondani a szakkert, mert egyes barátaim azt mondták, hogy ha még egyszer szakkerezek, akkor lemondják a barátságot. De hogy beviszik, és ezt erősítik. Erre rájönnek az amerikaiak, mert ők ráteszik a maguk üzleti érdekeit, és ebből tényleg csinálnak egy óriási sót. És itt jön a másik zsenialitása szerintem a dolognak. Az a hipotézisem, hogy onnan fogja visszaimportálni a FIFA Európában és szerte a világon, azt mondja, hogy ez a standard. Már nem az a standard, hogy kimegyünk kimegy a két csapat középre, húj-húj hajrá, kiabálja, majd egy járókerettel bejön valaki, akinek befizették 87. születésnapjára a kezdőrúgás, és elrúgja, nem erről fog szólni. Lesz, ahol Bruce Springsteen énekel, nálunk Nótár Mari fog énekelni, mert nekünk Nótár Marink van, nem Bruce Springsteen, de Nótár Mari is jó lesz. És élvezni fogjuk, és egy csomó olyan dolog lesz, hogy veszünk egy jegyet egy labdarúgó mérkőzésre, és kapunk egy komplet szórakozást. Nekem az a hipotézisem, hogy ez jön vissza ide Európában.
Tamás, te hogy viszonyulnál hozzá, hogyha ennyire elmenne más irányba a sporttól távolabb a labdarúgás most a foci VB-vel kezdődően?
Ez nekem egy nehéz kérdés. A Feri ezt közgazdász szempontból közelíti meg, és abszolút értem, amit mond. Ha én futballszurkolóként közelítem meg, és mondjuk két olyan csapat mérkőzéséről van szó, amelyik közül az egyikhez én érzelmileg kapcsolódom, akkor olyan transzma vagyok a mérkőzés kezdetére, vagy azt várva, hogy nekem speciál nem biztos, hogy hiányzik egy nagy évű előadó oda. De ez biztos ízlés kérdése. Én nagyon sok tekintetben konzervatív szemléletű vagyok az életet tekintve, és bizonyos dolgokat nehezen adok fel, vagy bizonyos dolgokat nehezen fogadok be. De Ferivel 30 éve, nem tudom,
több mint
30 éve ismerjük egymást, és ismerem az ő véleményt, és maximálisan elfogadom, amit ő mond. Tehát ő azon kevesek egyike, amikor ő más mond, mint én, és én nem kezdek el gondolkodni azon, hogy akkor igaza lehet-e. Tehát ez nyilván így van. Ugye azt is elfogadom, hogy az ő nézőpontjából amerikai tökéletes helyszín. Azt is láttam, hogy 1994-ben az amerikai VB milyen revelatív volt, és milyen robbanást hozott sok tekintetben a futballban. Teljesen más volt a világbajnokság maga is, meg az amerikai, én mondhatom, soccer, attól kezdve, mint addig volt. Ugyanakkor az is kétségtelen, hogy azért szerintem az amerikai rendezést jár bizonyos fajta negatívumokkal, és nagyon-nagyon nem szeretném politikai kérdésekkel traktálni sem a hallgatókat, sem titeket, de hát ugye azért szóval van a válogatott, amelyik el se indulhatott a selejtezőn, mert háborút visel, vagy háborút indított, van válogatott, amelyik pedig VB rendező, hát azért ezt nehéz emészteni.
Mivel hivatkoztál az ismeretségünkre, ne titkoljuk el a barátságunkra, engedd meg, hogy ne értsek veled egyet. Mert szerintem a konzervatív, hagyományos szurkolók is nagyon fogják élvezni azt a változást. Ez ugyanaz, mint hogy a BL az már csak a pénzről szól. Csak mindig nézzük. A pénzről szól, és attól olyan rohadt jó, mert ennyi pénz van benne. És az egy olyan, és az a típusú szórakozás, amikor kint vagy meccsen, és egyébként pedig még plusz bármilyen élményt is kapsz hozzá, plusz kiegészítő szolgáltatásokat, hidd el, hogy te is élvezed. Mindenki élvezi. És persze, be kell lőni azt, az lokálisan más-más jelent, azért viccelődtem ebben a Nótár Marival, hogy adott helyet, hogy Kisvárdán, a Ferencvárosban, Londonban mit jelent a szórakozás, de az egy többletérzést ad. És vedd hozzá azt is, mivel egy idősek vagyunk, akkor nem érted félre, hogy azért jönnek utánunk azok a generációk, akiknek a TikTok a médiájuk. A 3-5 perces videók. Az egyetemen is ugyanezt tapasztalatom. Egy 7 perc után én mindig valahogy megszakítom az előadásomat, a kérdést teszek fel, nem tudom lekötni. És valljuk be őszintén, 60 pluszos vagyok, és én nekem is egy hosszú szöveg után, én is nyúlok a telefonom után, belenézek, stb. Megváltozott a világ. Tehát 90 percig futballt nézni, az nem lehet. Kosárlabdát sem lehet, és azért az, mondom, az amerikai sportipart ezt nagyon tudja és csinálja is ezt a dolgot. Szóval hogy igen, mi ezt így gondoljuk, mert ebben nőttünk fel, és szerintem ez meg fog változni, és örülni fogunk a változásra.
Meddig lehet duzzasztani a sót? Láthattuk például, hogy a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntője is rendkívül hosszú volt, hogyha már produkció a Killers is fellépett még a kezdő sípszó előtt néhány perccel, ugye ez egy nagyjából 6-6,5 perces ilyen kis válogatás volt az együttes dalaiból, és aztán jött a 3 órás döntő. bezárólag a 11-es párbajjal.
Ha azt kérdezed, hogy ez végig lehet, csak szimplán futball, nem lehet végignézni. És tegyük hozzá, mi kell hozzá? Kell például egy stadion hozzá. Tehát a Puskás stadion kell hozzá, és a Puskás stadion még csak nem is az az élményközpont, amik most épülnek a világban, meg velünk egy időben épültek.
Bár azért szerették a szurkolók.
Minden magyar ember szereti ezt
és nem csak a magyarok, hanem az angolok, meg a franciák is.
Tényleg nem akarom viccelni, csak azt mondom, például kicsik a kivetítők, ugye Dallasban egy a Kába stadion, majd látni fogjuk egy, ha nem szereltette le a FIFA, egy ilyen úszoda víz, tehát úszoda medence nagyságú kivetítő van, nincsenek oldal, vagy nem jól használtak ki az oldalreklámok, tehát rengeteg olyan lehetőség van, amivel lehet fokozni ezt a dolgot, és egyébként lehet fokozni a szurkolást. Tehát azt mondja, hogy feszült. Erre sok mindent lehet csinálni. Persze az a legjobb, ha a Fiola gólt rúg, mert akkor mindenki elhajítja a soros poharát és a nyakadba. Az is egyfajta élmény, mint történt ugye itt az Európa-bajnokságon, de hidd el, hogy ezek a szórakoztató elemek biztos, hogy nagyon nagy, és akkor lehet 3 órát. Mint ahogy én tudok nézni NFL mérkőzést. Ahhoz az kell, amiről beszélek, és az kell, hogy megszakítások legyenek, ami előbb-utóbb az európai labdarúgásban, és most ivószövetnek hívják, majd máshogy fogják hívni, mert ki kell menni sörért, ki kell menni pisilni, chipset kell tölteni, tehát csomó dolgod van a televízió előtt is, amihez idő kell.
Kereskedelmileg nyilván ki fogják használni, de Tamás, neked mennyire élvezhető akár egy ilyen 3 órás program szakíróként, futballtörténészként, mondjuk ahhoz a puritánabb jellegű időszakhoz képest, amikor a 2x45 perc meg a pici hosszabbítás volt, vagy ráadás?
Hát, szerintem azért ez függ a mérkőzés színvonalától is, hogy éppen mennyi. A döntő azért mindig izgalmas. Tehát ha nem is hoz olyan játékot maga az, hogy kinyeri, az izgalmas. Nem is biztos, hogy az izgalomfaktor szempontjából könnyű válaszolni, ugye, hogy a 2025-ös bajnokok ligája döntő, vagy a 2026-os bajnokok ligája döntő volt-e látványosabb. Mert ugye nyilván a Paris Saint-Germain szurkolói számára a 2025-ös BL döntő az felülmúlhatatlan, rúgtak az Internek 5 gólt, az a világ teteje az ő számukra. Izgalom szempontjából azért mégiscsak egy ilyen szempontból felülmúlhatatlan döntő volt Budapesten. Úgyhogy természetesen hát ebben a világban élünk, tehát én azt értem, és egyet is értek azzal, hogy borzalmas képzavart mondjuk, hogy a 90 perc egyre hosszabb, de hogy tényleg egyre nehezebb ugye a 90 percet, tehát ugye azért a mi ifjúkorunkhoz képest olyan léptékű lett a futballmeccs fogyasztás önmagában, a nemzetközi futballmeccs fogyasztás, ami lehet, hogy már a csömör közelébe került. Én bevallom nektek, hogy ez is lehet, hogy kortünet persze, hogy voltak olyan világbajnokságok a korábbiakban, és ugye 40 éve nem volt a magyar válogatott, tehát ez nem kizárólag a magyar válogatott ott létéhez kapcsolódik, hogy az ember valahogy jobban várta, vagy jobban BB hangulata volt előtte. Itt ez egy furcsa világbajnokság lesz, részben a kezdési időpontokkal, részben azzal, hogy azért legyünk őszinték a csoport szakaszban, mert rengeteg mérkőzést rendeznek, ugye 12 csoportban rendeznek darabonként 6 mérkőzést, és ezek közül, hogyha úgy egyébként normális menetrend lenne, akkor ebből a 12x6-ból megnéz az ember mondjuk 10-et. Nem tudom.
Azért, ha emlékeztek rá, volt egy Diósgyőr Nyíregyháza mérkőzés, amelyben kb. 64 percig nem volt játékban a labda. A 90-ből 64 percig nem játszottak. Szóval azért ezek értem én, amit mondunk, még én értem én a futball romantikát, és én is gyerekkorom óta vagyok szurkoló a dolgokban. Tehát 64 percig nem nézni a semmit, az nem jó. Tehát ahhoz már, és ne legyenek illúzióink, most is lesznek olyan mérkőzések, akkor 60 percig, mert az lesz az érdeke az erősebbik csapatnak, hogy ne játszon, mert ide lesz majd egy következő mérkőzés is.
Bár azért a szabályokat próbálták úgy alakítani, hogy kevesebb időhúzás legyen, meglátjuk a gyakorlatot.
Ez pót megoldás. Nyilvánvalóan tiszta játékidő kell, mint ahogy most csapatsportok zömében tiszta játékidő, miért idő van. Ennek is meg a globalitás a problémája, ugye, hogy a nigériai másodosztályban hogy oldod meg a tiszta játékidő mérésé, de meg minden megoldható. Meggyőződésem, hogy előbb-utóbb tiszta játékidőt fognak mérni.
Tamás, ez az ízlésed szerint hogyan lehetne? Lesz ilyen?
Soha nem mondjuk a futballban bármire is, hogy olyan nem lehet. A futballnak azért volt egy nagy vonzereje, az egyszerűsége, akár a szabályok egyszerűsége és a körülmények egyszerűsége.
Ez elveszett azért
az elmúlt. Ez azért kezd elveszni, vagy elveszett. De igen, az kétségtelen, hogy tehát az biztos, hogy nem lenne jó meg. Tehát próbálkoztak, hogy ideák voltak, vegyenek le egy pár játékost a pályáról, és akkor játszanak 10-10, csökkentsék a pályát, mit tudom én. Ezek nem megoldások szerintem. Ezek nem megoldások szerintem. Legyenek jó futballmeccsek.
Ugye, azért van, mert ugye én az angol futball rajongója vagyok. Tehát amikor ez a futballt kitalálták, ugye nem jutott eszükbe az, hogy azért megyünk fel a pályára, hogy ne focizzunk. Úgy alakultak a szabályok, meg az egész arra, hogy azért megyünk, azért vagyunk ott, hogy focizzunk. És aztán történt, ami történt, most pedig egy csomó ember stratégiai okokból, pénzokból, meg azt gondolja, hogy most ne játszunk.
És ezt megteheti egy kieső jelölt csapat, de akár megteheti egy bajnok csapat
így
is.
Van, így van, csak így van.
Hozzáteszem nektek azért, hogy ilyen szempontból egy bajnokság, ahol mondjuk 38 forduló van egy idényben, az más, mint egy egyenes kieséses szakasz, vagy egy akár a bajnokok ligának a kieséses szakasza. Ez azért a bajnokok ligára, ha gondolunk, és adott esetben most csinálnánk egy elemzést arról, hogy az első mérkőzések és a második mérkőzések izgalmi faktora között mi a különbség, akkor óriási a különbség. Az első mérkőzésen azt tudod mondani, hogy még játszunk egy visszavágót, ott még bármi lehet. Kis túlzással. Ez a világbajnokságban is igaz. Tehát azért a nagy csapatok, én azt prognosztizálom, el fognak vergődni a csoportszakaszig. Ugye a 48 csapatból 32 elmegy a csoportszakaszból az egyenes kieséses szakaszba. Tehát közgazdászbarátom a matematikus, de szerintem 4 ponttal nem lehet kiesni a harmadik helyről sem, de lehet, hogy a 3 pont is elég, hiszen fogalmilag elképzelhető, hogy a csoportokban lesznek 1 pontos harmadik helyezettek is. Tehát én azt mondom, hogyha valaki egyet tud nyerni, akkor már nem nagyon fog kiesni.
Ez nem túlságosan izgalmas meccsekre ad mondjuk reményeket.
Hát, vagy egyet nyersz, és mondjuk az első fordulóban, és akkor a következő kettő meg bekezd, mint őrült, hogy...
Vagy játszanak azok a játékosok, akik eleve mondjuk nem lennének a kezdő csapat tagjai, vagy nem a legerősebb 11-be
tartoznak. Igen, mert több mint egy hónap múlva van a döntő.
És azért is vannak nagy keretek.
És akkor engem cikiztek azzal, hogy miért van show műsor. Pont ezért. Szar a meccs, szórakozzunk. Ez ki van találva, mondom. Tehát, ugye... Bogdan Johnson szokta mondogatni, hogy nem kell a meleg vizet feltalálni. Tényleg nem kell feltalálni. Amerikában feltalálták. Hogyha ha van, mindig van a szemnek valami, a fülnek, az érzékeknek van valami, ami leköt, akkor elveszik, azt tudod csökkenteni azt a kockázatot, hogy gyenge a mérkőzés. Ha pedig csak mérkőzés van, akkor ki vagy téve annak, hogyha gyenge a mérkőzés, bármilyen okfolytán, amit most elmond, akkor az nem jó.
48-as a mostani világbajnokság mezőnye, 104 mérkőzést rendeznek. Mekkora felhígulásnak számíthat ez, akkor, amikor korábbi hasonló események létszámnövelésénél is beszéltünk már erről, és ugye a VB volt régen jóval kisebb is. Tamás.
Rendkívüli felhígulás. 201 néhány országot rangsorol a FIFA ranglista, és ehhez képest 48 csapatot van.
Majdnem az egy negyede.
Így van. Az én szilárd meggyőződésem, hogy soha egy világbajnoki mezőnyben nem a világ 24-32 legjobb csapata volt, tehát nem ezt találtam most fel, de itt kontinensek között is jelentős aránytalanságok vannak, szóval van a futball, megértem, hogy a FIFA miért engedett be ennyi afrikai és ázsiai és közép-amerikai csapatot, de hát mégiscsak a futballtörténelem az azt mutatja, hogy Európa és Dél-Amerika szerepe meghatározó. A Dél-Amerika közül 10-ből 6 ott van, annál több szerintem nem kellene, hogy ott legyen. Ellenben az európai 16 az szerintem kevés ahhoz képest, hogy több afrikai és ázsiai ország van ott, mint európai. Ez kizárólag csak a színvonal szempontjából mondom. Érdekes lesz majd azt látni, hogy mondjuk egy már érzékelhető szakaszig, mondjuk a legjobb 16-ig hány válogatott jut el az Európán, illetve a dél-amerikai, európaiakon és a dél-amerikaikon kívül, ez lesz majd az igazi érdekesség. Minden világbajnokságon azért alapvető fontosságú az, hogy a rendező válogatott hogy szerepel. Ugye az elmúlt időszakban a FIFA olyan helyekre vitte már el a világbajnokságokat, ahol lehetett előre sejteni azt, hogy a rendező válogatott mondjuk nem fogja az utolsó mérkőzéseket ostromolni. Erről eleinte még igyekezett a FIFA tenni, hogy azért ebben segítsen, ez volt mondjuk Dél-Koreában. Dél-Afrikában, Katárban ezt nem mondhattuk el, az oroszok se kaptak mondjuk különösebben nagy segítséget. Én most azt gondolom, ugye az Egyesült Államok válogatottja, amikor rendezett, akkor a csoportszakaszon túlkerült, majd az amerikai nemzeti ünnepen július 4-én kikapott a braziloktól 1-0-ra egy olyan mérkőzésen, ami az amerikai később azt gondolták, hogy nyerhettek volna, legalábbis még tovább, legalább egy hosszabbítást elérhettek volna. A mexikóiak 86-ban a legjobb négy közé jutásért 11-esekkel estek ki a németek ellen. Úgyhogy ha a mexikóiak ki tudják használni a magasság jelentette pozíciómat, illetve azt, hogy ők valóban otthon játszanak, most az otthon alatt a környezetet értem, akkor a mexikói csapat talán okozhat némi meglepetést. Ezek a kanadaiakat nem hiszem.
A bevételeket tekintve, Feri, mennyit számíthat az, hogy ha mondjuk az amerikaiak menetelni tudnának ezen a VB-n?
Nagyon, nagyon keveset. De Amerikát először is jelenleg az NBA döntő tartja lázba. Ha jegyárakról esik szó, akkor csak mondom, hogy ott 3-4-szer kerülnek több a jegyek. Hát ugye New York döntőzik és vezeti is, úgyhogy itt mindenki bolond Amerikában. Másrészt 6,5 millió beutazóra számítanak. Tehát 6,5 millió látogatóra játszott. Ők pénzüknél vannak. Nem a soccer az első számú sportáguk, tehát egy idő után persze őket is elkaphatja a láz, meg azért egyre több híve van, de nálok más jelent a szórakozás. Ha már így beszélgetünk, ez is egy nagyon érdekes dolog. Az amerikaiak mondják, hogy ugye egy másfajta szurkolói kultúra van. Sokkal inkább egy színházhoz, egy előadáshoz vannak szokva, a szórakoztatóiparhoz vannak szokva. Tehát most, hogy megjelentek a hollandok, akik menetelnek, először látnak menetelést. Hozták ugye ezt az emeletes buszukat a hollandok, ami már nekik ilyen szimbólum, van ez a bolondság, amit én imádok, ezzel a jobbra-balra táncolással, és ezt elkezdte élvezni Amerika. És kultúrák egymásra hatása. Mi sokat tanulhatunk az amerikaiaktól szórakozásban, ők sokat tanulhatnak az európaiaktól, meg a világtól szurkolásban. És az, hogy milyen jó pofa. De mondom, mindenki a pénzénél van. Csak még tökő és még drágábbak lesznek a jegyek, olcsóbbak már nem nagyon lesznek. És azt gondolom, hogy az, hogy az Amerika... Ha négy között lesznek az amerikaiak, akkor ez fel fog robbanni, akkor Amerika fel fog robbanni.
Tamás, van erre reális esély? Illetve ha nem, akkor melyik lehet a meglepetés csapata ennek a tornának?
Nem hinném. Tehát, hogyha... Ha csak nem lesz valami olyan szenzáció, amit egyen elképzelni sem tudok, akkor ez egy amerikai csapat. Inkább udvariasan úgy fogalmaznak, hogy én úgy gondolom, hogy volt már egy erősebb amerikai válogatott a világbajnokságok történetében, és ez nem az 1950-es volt, amelyik 1-0-ra legyőzte Brazíliában az angol csapatot. Meglepetés csapat. Én nagyon nagyra tartottam azt a menetelést, amit a norvég válogatott mutatott az európai selejtezőkben, tehát jó játékosaik vannak. Ugye ez a világbajnokságon hogy jön ki, ezt nem tudom megmondani, de hogyha valaki most azt mondaná nekünk, hogy ő csak egyet tud biztosan, vagy egyet lát előre, hogy olyan válogatott nyeri meg a világbajnokságot, amely korábban még nem nyerte meg. Ugye ez leszűkíti nyilván lehetőségeket, kiesik 7 válogatott a mezőnyből, talán a 7-ből 4-5 reális eséllyel bírna arra, hogy megnyeri a világbajnokságot. Tehát azok a válogatottak közül, amelyek még soha nem nyerték meg a VB-t, nyilván a hollandok, a portugálok, és talán a norvégok azok, akikre én azt gondolnám, hogy meglepetés csapat lehetnek.
Ecuadornak nagyon hosszú, veretlen sorozata van. Meddig juthat egyáltalán? Mennyire látunk rá az ecuadori futballra? Néhány klasszis persze a Premier League-ben játszik, de azért nem túl sok.
Hát olyan futballistáik vannak, a két középső védő elsősorban, illetőleg a Moses Caicedo, a Chelsea-nek a középpályása, akiket szerintem sok válogatott elfogadna. Ezzel együtt a kolumbiai, az ekvádori válogatott, tehát azok a dél-amerikai válogatottak, amelyek rangsorban az argentin és a brazil mögött helyezkednek el általában, mondjuk egy bizonyos korszakban az uruguayokat azért még e kettő mögé lehetett írni. Ezek mindig ott vannak a világbajnokságban, és mindig olyan bármeddig elmehetnek. Emlékszem, 98-ban a paraguayok, tehát nagyon jó volt a védelem, itt nem lehetett neki gólt rúgni Chilavertél és Gamarrával a védelemben. Vagy a kolumbiaiaknak volt időnként részben, amikor még Valderramáik játszottak, az elképesztő volt, vagy később is volt jó csapatuk. Tehát azért dél-amerikai csapat tud meglepetést okozni, és amiről beszéltünk már korábban, hogy azért a klíma, az éghajlat, bármi, a körülmények, azok biztos, hogy nem lesznek előnytelenek egy dél-amerikai válogatott számára.
Hogyha a játékosok piaci értékét tekintjük, azon mennyit módosíthat egy jól sikerült, vagy egy rosszul sikerült világbajnokság? Mondjuk egy sztárnál. Dénes Ferenc.
Nem, ha megint egy tágabb összefüggésben mondanám, nem önmagában a játékjog értéke változás, bármi szerelmesek vagyunk a transfermákban, hanem azt kell látni, hogy ma már egyéni márkák vannak a futballvilág, a csapatsportokban is. Tehát Bruno Fernandes az egy egyéni márka. Most ugye Ronaldóról messziről meg ne is beszéljek, de azért mindenki értve a dolgot. Mindenki saját magát épít. Az a kérdés szerintem, az a valódi kérdés, hogy ezekben az egyéni márkákhoz mennyit tesz hozzá ez a futballvilágbajnokság. Most nem kijavítani akartam a kérdésedet, hanem azt akartam érzékeltetni, hogy ez is a futball környezetének a megváltozását jelenti. Ugye, ha belegondolsz azt, hogy említetted többször is, hogy kizsigereltek a játékosok, ez az amaz, hogy miért vannak ott? Miért olyan fontos nekik? Ne vitassuk el, az fontos a hazájuk, tehát ezt ne zárjuk ki ezt a dolgot. De hogy azért fontos, mert egyébként, mert mondom, tehát ez csörög a kassa. Egyéni márka, egyéni médiája van, ugye a közösségi médiában jelenik meg, videók készülnek, minden készül. Csörög a kassa. Minden mérkőzésen csörög a kassa. Ez az, ami számít szerintem. És ebből a szempontból fontos az, és egy kicsit magamnak is ellenmondom, miközben azt várom, hogy erőforrás optimalizálás lesz, nem fogják megengedni azért ezek a játékosok, hogy nagyon-nagyon gyengén játszanak.
De a piaci értékük érdemben nem csökkenhet egyébként?
Nem csökken, mindig az a kérdés, mennyivel nő. Nyilván
annyira fontos a klub szezon, hogy igazából a VB csak hava tortán?
A transfernet alapvetően a módszertanát tekintve a klubfutballra épít. Tehát ott vannak az igazi mozgások, a válogatottak száma. Tehát vannak már más mutatók is, alternatív mutatók, de hát amit standardként használ az iparág, bár most még egyszer mondom, vannak versenyző számítások, azok alapvetően a klubfutballhoz kötöttek. És ilyen értelemben azt gondolom, hogy nem változik. Amit mérsz? Az egy másik kérdés, hogy amit adnak, vagy ajánlatot kapsz, vagy adnak. Tehát egy csomó embernek most lebeg az ajánlat. Tehát azt gondolom, hogy ilyen nemzetközi futballban jó pár ember kivár. Meg a csapatok kívánnak. Adott esetben például egy bomba menetelés egy válogatottnak, a válogatott tagjainak megemelheti azt a pénzét, azt az értékét, amit ténylegesen majd ki fognak fizetni a játékot.
Bár tegyük hozzá, lehet aztán a klubszezon elején pedig nem lesz úgy bevethető az a játékos, aki eljut a július 19-i döntőig, mert persze ezt sokan elfogadnák a válogatottak sztárjai közül is. Tamás, te hogy látod, mennyire mozdult el az elmúlt évtizedekben a futball a klubmeccsek irányába, a válogatottakhoz képest, akkor, amikor azért egy foci VB mégiscsak a sportág csúcs terméke?
Szerintem ma a futball világ csúcs terméke a Bajnokok Ligája, nagyon sok tekintetben.
A BL döntő lehet olyan fontos, hogy fontosabb, mint egy foci VB döntő?
Hát ugye itt mindig az a kérdés, ugye mégiscsak az egyszerű válasz az lehetne, hogy azért nem, mert futball VB döntő csak 4 évente van, de Bajnokok Ligája meg csak egyszer. Vagy évente egyszer van. Igazából én azt gondolom, hogy a játékosok számára is meghatározza a Bajnokok Ligája szereplés elsősorban. Persze minden pontos a világbajnokságon ott kell lenni az adott országban. Ugye van egy furcsa ellentmondás talán, amiről ritkán beszélünk, hogy azért a bajnokok ligájában te, ha nagyon jó játékos vagy, akkor nem tudsz nem eljutni. A világbajnokságra most óriási zicser lenne Szoboszlai Dominiknek a nevét mondani, és nagyon reméljük, hogy a következő világbajnokságon már ott lesz, de...
Lewandowski-t.
De ugye Lewandowski játszott korábban, tehát csak azt mondom, hogy egy olyan válogatottba tartozol, akinek igazából kevés esélye van. Most mondhatnánk egy George Best-et a múltból, tehát hogy az északi válogatott tagja volt, az életben nem jutott el. De Alfredo Di Stefano sem játszott soha a világbajnokságon. Vagy neki sérülése és szerepet, tehát Ryan Giggs nem játszott soha világban, és nem tudom, hogy csak a Manchester United játékosok jutottak eszembe.
A legnagyobbak.
nem tudom, a játékosok, tehát nézzetek, olyat, én már sokat hallottam, hogy egy játékos számára a non plus ultra a bajnokok ligájában játszani. A világbajnokságot még nem nagyon hallottam, hogy a BL elé helyezték.
Azért mégiscsak a bajnokok ligája szeptembertől eltart májusig, ha a selejtezőket nem számítjuk. Egy világbajnokság, hát most 5,5 hetes.
Ugyanakkor most, ha Messit megkérdezted volna, hogy mi hiányzik még a karrieréből, ugye ott az argentin válogatottnak nagyon hosszú periódusa, 1993-tól tartott, több mint 2 évtizeden keresztül, hogy nem nyert gyakorlatilag semmit, ez is ezüstérmet rakott számra, aztán egy kopát nyert, és utána jött a világbajnokság, tehát az biztos, hogy azért egy pályafutás megkoronázásához kell a világbajnoki cím. Cristiano Ronaldónak nincs világbajnoki címe.
Feri, a klubfutball híve vagy, ez gyakorlatilag nem titok itt az Inforádióban az elmúlt évtizedekben már azért erről volt szó. Ehhez képest, hogy látod most a válogatottak helyét, szerepét, akár egy foci EB, illetve egy VB jelentőségét?
Azt mondta Tamás, hogy nincs félbilázás, és többször hallom beszélgetni, hogy nincs.
Itthon.
Itthon. És ez egy fontos kitétel, amit mondasz. Mert ha, ugye nyilván az algoritmusok ismerik az én érdeklődési körömet, és tolják a képembe a jobbnál jobb digitális tartalmakat. De nem van félbiláz, furcsa módon. Én, aki nem vagyok a válogatott futballrendszereknek a híve, most hirtelenjében várom a mérkőzését, letöltöttem egy csomó dolgot, meg fogom osztani a barátaimmal, akkor a skótok éneklik, hogy most már jönnek Amerikába, zseniális, vagy a norvégoknak ez a vikinges dolgaik. Tehát egy olyan digitális környezet épül rá, ami egyszerűen nem tud kivonni magad. Ezt a szorít, engedd meg, hogy elmeséljem. Talán a hallgatók is találkoztak azzal, ha nem, akkor elmesélem, bár én sokkal kevésbé élvezetes, Brazíliában kerethirdetés. Ancelotti sorolja a neveket. És különböző kamerák vannak, elmennek játékosokhoz, helyszínek, és akkor mondja a neveket, és akkor lehet látni a reakciókat. És sorolja a középpályás támadó sorokat, és a Neymar családnál van a kamera, a pacekban Neymar van. Felesége, barátnője, bocsánat, nem vagyok képbe pontosan a bulvár részével, legalább 100 ember a környezet, és mindenki imádkozik. És amikor bemondja Ancelotti, hogy Neymar Junior, felrobban a terem, sír, minden, tehát akkora média felhajtás, és az ember azt mondja, ezek az értelemben nem tudod kivonni magad. És erre mondom azt, hogy ez fog ide visszajönni a dolgokban. Tehát én azt gondolom, hogy fogom élvezni ezt az VB-t. Én például sosem láttam zöldfoki futballistát, vagy nem emlékszem rá, hogy zöldfoki válogatott mérkőzést egészen biztosan nem láttam. Most azt tervezem, hogy egyet megnézek.
Topirát láttad.
Nem baj.
Hogyha a pénzdíjakat nézzük, magasabb, mint eddig, de hát azért ahhoz képest, amekkora bevételekről beszéltél a teljes globális futball szintjén, még mindig viszonylag keveset kapnak a válogatottak, de akár egy zöldfoki játékosnak lehet az a pénzdíj is komoly összeg.
Hát azért a FIFA miközben tényleg egészen agresszív profitorientált stratégiát folytatni, ezt a pénzt nem magának tartja, meg egy 4 pilléres ágon osztja széjjel, de elég komolyat költ Amerikában. Tehát a költéseknek 1/5 maga a FIFA költi. Ez is egy érdekes fejlemény. És akkor megint megállok itt abba a dolgba. és meg tudta azt csinálni, ugye az amerikai sportszórakoztatásnak fontos része ez a tailgate szórakozás, tehát hogy sütögetsz, mérkőzés előtt két órával kint vagy a parkolóban, és ezt megtiltotta. De nem lehet. Mert a FIFA saját maga szervezi a szurkolói zónákat, mert abból is ő akarja levenni a pénzt. Na de ezt a pénzt szétosztja. Ugye pénzként megkapják a csapatok, ugye vannak a klub játékosok kompenzációi, az is egy nagyon komoly összeg, amit kapnak. Van egy komoly összeg, amit a futballfejlesztésre fordít a FIFA, tehát ebből mi magyarok is lehetőségünk, és mindig azt szoktam, hogy akinek annyira bántja a csőrét az a pénz, de amikor ez visszacsorog majd hozzánk a Magyarországra, azért annak majd örülni fogunk, és mindig jobb több pénznek örülni, mint kevesebb pénznek, és van egy rész, amit megtart magának, és abból mondom, mindenféle stabilitást, meg futballt tud finanszírozni. Tehát ez tényleg egy pénztermelő géplet a FIFA, és szerintem mindenki jó jár.
A mesterséges intelligencia az elmúlt években robbanásszerű fejlődésen ment. Tehát a futballban azért korábban is dolgoztak adatokkal, de most brutális mennyiségűekkel. Tamás, hogy látod, lehet-e még meglepetést okozni egy ilyen helyzetben egymásnak?
Mármint a két csapat egymásnak.
Sportszakmailag.
Hát nagyon kevés hiszem, hogy ezen az alapon lehetne, bár az kétségtelen tény, hogy azért jó néhány mérkőzést láttunk az elmúlt egy évben is, amikor mondjuk az egyik edző egy felállítási rendel, egy hadrendel, vagy egy taktikai húzása meg tudta lepni az ellenfelét. Nyilván, hogy azért az igazán nagy csapatoknál titkok már nincsenek, hát ezt mindenki tud mindent.
Nyilván Harry Kane-ről vagy Lionel Messi-ről nem fog újdonság kiderülni, de a személyiségük, akár a közösségi média jelenlétük a sztároknak még mennyit erősödhet, mennyit változhat? Feri, te látsz ebben előrelépési lehetőséget?
Abszolút. Tehát ezek önálló konkurensek lesznek itt az Inforádiónak, mert sajátatás. Megvan az a sztori, amikor a Balotelli egy gól után Marseille-be kiszaladt a közben be volt készítve, a haverjánál volt a mobiltelefonja, és elkezdett élőzni az Instán. Tehát, és ott és nem hittél a szemednek, be is tiltott a rögtön utána, mert rájött mindenki, hogy ugye ez tényleg egy média konkurencia. Ez a jövő. Ez a jövő. A mesterséges intelligencia ez meg csak annyi. Ugye ezeknek egy részét eleve a mesterséges intelligencia állítja már elő jobb helyeken. A mesterséges intelligencia nem is csak ebben a taktikai dolgokban, hanem az egyére szabadságot hozza ki, szerintem. A felkészítésben való, a körítésben, a személyre, ahogy az előbb beszéltem az algoritmusról. Meg fogjuk érni, hogy tehát más fog járni Argentinában a szurkoló, mint Magyarországon. Reméljük, hogy egy ideig még az eredmény az nagyjából ugyanaz lesz, mint a két országban, de hogy abban majdnem biztos, hogy egészen mást fogunk látni. Mások lesznek a hirdetések, személyre szabott lesznek a hirdetések, szóval elképesztő. Nagyon lelkes vagyok ebben.
Igen, csak a hitelesség nem szenvedhet csorbát? Vagy ezen nem moralizáljunk most?
Tamás, ha megengedem, hogy ez nehéz kérdés, akkor hadd mondjam ezt, hogy én is, hogy ez nehéz kérdés. De moralizáljunk, a moralizálás az egy fontos dolog. Nem, most én ebben lemondom, hogy nem tudok mit tenni. Tehát elégedetlen vagyok a Metával, mert szerintem disznóság, amit az én hírfolyamommal csinál, de képtelen vagyok ezen úrrá lenni. Egy gépromboló tudnék lenni, hogy kiiratkozom a Facebookról.
A sportmédiában mit vársz ettől a VB-től, Tamás?
Hát részben nyilván alapvetően a sportmédia az elég tág fogalom, az, hogy azért közel hozza számunkra ezt a világbajnokságot, mi nem vagyunk ott, de azért érdeklődünk a világbajnokság iránt. Ugye nem feltétlenül magyar időhöz igazították a kezdési időpontokat, vagy nem magyar szempontból.
Csúnya emberek, disznóság.
De azért vannak esti meccsek. Igen, hát ez ilyen.
Ez így van. Tehát magyarul igen, csak előtérbe kerülhet az, hogy az emberek nagy része nem nézi meg a teljes 90 percét minden mérkőzésből, hanem összefoglalókat, adott esetben a közösségi média különböző platformjain highlightokat, jeleneteket néz meg. Tehát ilyen szempontból ez érdekes lett. A másik, hogy hát valahol az is a sportmédiának lehet egy új szelete talán, hogy én még olyan EB-kről, VB-kről tudósítottam, egyrészt ahol közel lehetett menni a játékosokhoz, de hát ez tényleg már a múlt évezredben volt. Másrészt érdemes volt elmenni a csapatokhoz, mert ott információkat lehetett kapni. Mondjuk akkor sem értettem, hogy miért nem csinálja ezt meg az UEFA vagy a FIFA, hogy az adott sajtófőnökök kiadnak minden nap egy-két flekket, és akkor a friss híreket beleteszik. Most ha már ilyen nincs, tehát azonnali adatközlés, azonnali információközlés van, mindent azonnal fogunk tudni a csapatokról, és ilyen szempontból, ha akarjuk, akkor tényleg, mintha mi magunk is Amerikában lennénk, úgy élvezhetjük a világbajnokságot, ez pedig a 21. századi média, vagy hát a 21. század második negyedévének médiája.
Ki lehet a VB szupersztárja? Te kire számítasz leginkább? Nyilván ez attól is függ, hogy melyik csapat meddig jut, és nem mindig csak a szupersztárok döntik ezt el.
Válaszolok rá, csak az, hogy elsőnek eszembe erről, hogy amikor Katárban a portugálok kiestek, és Cristiano Ronaldo lejött a pályáról majdnem sírva, meg Lionel Messi átvette a világbajnoki trófeát, akkor azért teszem, hogy őket azért biztos már nem látjuk majd világbajnokságon, de ezt szerintem Luka Modricről is mondhatom.
Aztán eltelt 3,5 év,
és aztán eltelt 3,5 év, és ők itt vannak. Úgyhogy az, hogy Messi lesz, az argentinok nagyon remélik, hogy Messi lesz ennek a világbajnokságnak a sztárja.
39 évesen.
Igen, születésnapját a világbajnokságon ünnepli. De hogy ne kerülje meg a kérdésedet, nem tudom, Kylian Mbappé milyen állapotban van. Fogalmam sincs. Tehát az, és félek, hogy terhelhető a lába sorozatban. Megnéztem a franciáknak minden előkészületi mérkőzését az elmúlt napokban, nem játszott jól. Ellenben Michael Olise fantasztikusan futballozott. Szerintem túl jól is ahhoz, hogy még csak egy felkészülési időszakban voltunk.
De mi van, hogyha letelik a csoportkör, és utána megtátosodik Mbappé? Nyilván a franciák nem fognak kiesni a csoportkörben józan számítás szerint.
Hát ki fogtok nevetni, mert mindig futballtörténeti példákkal élek, de 1982-ben Roberto Baggio borzalmasan, Paolo Rossi borzalmasan játszott a selejtezőben, és megtátosodott az egyenes kieséses szakaszra. Azért mondtam Roberto Baggiót, mert 94-ben Amerikában ugyanezt csinálta. Nem lehetett látni az első három meccset, az olaszok alig vergődtek túl, és aztán elvitte a csapatot a döntőbe. Tehát ilyen van, hogy valaki csak az egyenes kieséses szakaszban tér magához idézőjelben, és lesz a torna egyik sztárja. Erling Haalandot nem tudjuk, ott ugye ő azért az a típusú csatár, akit ki kellene szolgálni, nem tudom, az norvég csapatnak ez sikerül. Nagyon biztató volt, amit az elvés elejtezőkön, úgy értem, hogy az európai selejtező zóna mérkőzésein mutattak a norvégok. Nekem van mondjuk az argentin csapatban Messin kívül is azért olyan játékosom, akiket nagyon sokra tartok, ez Julián Álvarez és Enzo Fernández, mind a kettő nagyon-nagyon jó játékos. A többit meg meglátjuk, hát minden VB-nek vannak felfedezettjei.
Mbappé óriási sztárja lenne, még nagyobb sztárja lenne a VB-k történetének, hogyha a francia csapat megint eljutna a döntőig, ugye van most már egy arany meg egy ezüstérme. Azért valaki a pályafutása közepén, hogyha mondjuk 3 éremmel, netán 2 VB-címmel rendelkezne.
Kapu volt ilyen a braziloknál, ugye 94-ben, 98-ban, 2002-ben.
Feri, te kire számítasz? Van-e olyan játékos, akinek nagyon szurkolsz, mondjuk Bruno Fernandes mellett?
Hát neki kevésbé, de Kobe Mine-ra gondoltam, aki sztár lehet, csak viccelek, fogalmam sincs, hát a Tamás tudásához nekem töredéke sincs meg.
De ugye Bruno Fernandes, ha már említjük, általában kritizáltad, de neki szenzációs éve volt a
Premier League-ben. Meg kell kövesse téged is, meg a hallgatókat is, valóban Fernandes esetében tévedtem. Valóban ő tényleg egy jó futballista. Én azt hittem, hogy nem jó futballista, de kiderült, hogy jó futballista. Úgyhogy mindenkitől bocsánatot kérek, aki Fernandes szurkoló. Ezt talán jobban tudja, de én azt olvasom, meg érzékelem is, hogy azért a Ronaldo egy nagyon nagyon komoly tőkesúly ezen a portugál válogatottat.
Tehát ott lehet, hogy jobbak nélküle,
Ez egy nagyon komoly menedzsment, ami már ez izgalmas kérdés, egy nagyon komoly menedzsment kérdés. Nem csak futball szakmai menedzsment, hanem vezető, tehát vállalatvezetési szempontból, mert azért, ezt meg ti jobban tudjátok, hogy azért az, hogy milyen az öltöző, és gyakran, nekem ilyeneket mondnak a szakemberek, gyakran az dönt, hogy az öltözőben milyen a hangulat. Van egy olyan ember, aki viszi az egészet, és Ronaldo tényleg egy vezéregyénység, sok mindent lehet róla mondani, de hogy vezér az eltagadhatatlan. Na most ez az erősebb érv, hogy hozod magaddal ezt a típusú vezért a pályán, aki egyébként egy adott helyzetben, ahogy mondtad, amikor nüanszok döntenek, lehet, hogy ez, vagy pedig az, hogy hát a Ronaldo azért nem az a Ronaldo, akit 18 éves korában leigazolt a Manchester United.
És még akkor a lehetséges toxikus légkörről nem is beszéltünk, ugye ez csapatsportágakban teljesen meg tudja mérgezni az egész hangulatot és az eredményességet. Röviden a műsor végén, hogyha egy reményeteket megfogalmazhatjátok, bármilyet a VB-vel kapcsolatban, akkor mi lenne az? Tamás?
Én majd 4 év múlva a magyar csapatról is beszélhetünk.
Feri?
Nehéz überelni. Azt, hogy élvezzem. Tehát azt szeretném élvezni ezt a világbajnokságot.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést nektek. Önök az elmúlt nagyjából 50 percben Dénes Ferenc sportközgazdást és Dénes Tamás futballszakírót, futballtörténészt, az Inforádió főmunkatársát hallották. A beszélgetés elkészítésében Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.